Krisztus szeretetével köszöntelek titeket. Nagyon jó volt a bevezetésben hallani azt, hogy a titok, amely rejtve maradt a régiek előtt, azt Krisztusban kinyilakoztatott, és hogy az evangélium által Isten gyermekeivé lehetünk. Nagy bátorítás ez. Az üzenet címe: Istenem, miért, amikor nem értjük Istent? Volt-e már bármikor az életedben ilyen helyzet, amikor fölmerült benned, történt veled valami hívő emberként, úgy gondolod, hogy istenfélő emberként, amikor igyekeztél dolgaidat rendesen csinálni, rendbe tartani az életedet, és akkor valami megdöbbentő dolog történt, amire nem számítottál, és akkor fölmerült benned, hogy de hát miért pont velem? Hát miért én? Hát vannak csomó ember, aki nem is foglalkozik Istennel, és sokkal jobban mennek a ügyei ezen a területen, mint az enyém. Volt már ilyen? Nem kell felmennek ezzel, csak legalább bólogass egy pislogjál, hogy hát igen, előfordult már velem. Igen, ez a kérdés előbb-utóbb minden hívő embernek az életében el fog jönni. Tehát, és azt tudom neked mondani, hogy nem is egyszer az életében. Az is biztos, hogy legalább egyszer nagyon komolyan. Tehát nagyon komolyan el fog érkezni, amikor olyan mélységű dolgokkal találkozol, amikor esetleg a saját, vagy találkozunk, amikor a saját személyes hitünk megpróbáltatik, és esetleg azt éljük meg, hogy az órunknál tovább nem látunk, sőt, még lehet addig sem. Olvastam egy történetet az egyik könyvben. Történet így szólt, hogy egy elítéltet olyan büntetésre ítéltek el, hogy egy magán zárkába teljesen sötétben kellett lennie hosszú ideig, és úgy próbálta megőrizni az életét, meg hogy épp elméje maradjon, hogy talált egy márvány darabot, és azt hozzávágta a falhoz. És amikor visszapattant, gurult, hallgatta a gurulását, aztán megkereste. Majd megint fölvette a márványt, fogdost egy kicsit, odavágta a falhoz, gurult a padon, próbálta megtalálni. Egy alkalommal úgy gondolta, hogy hát most nem a falhoz, hanem fölhajítja. És fölhajította a márvány darabot, és nem esett le. És ez annyira megrázta, hogy kimozdította abból a kapaszkodóból, ami volt az életében, hogy belebolondult, kitépte az összes haját, majd meghalt. És akkor bementek a börtönőrök, hogy kivigyék a holttestet, akkor az egyik börtönőr fölnézett, azt mondja, nézd már, ott van egy sűrű pókháló, benne egy márvány darab. Hogy került az oda? Tehát az embernek fogalma se volt, hogy mi történik? Miért nem esik le? Mi lehet ott? Mi fogta meg ezt a dolgot? Miért nem esett le? Ott volt benne a miért kérdés, és mivel nem értette a dolgot, nem tudott ezen túllépni, beleőrült és belepusztult. És bizony vannak ilyen élethelyzetek, amikor esetleg nem értesz valamit, nem tudod, hogy miért nem válaszol Isten, miért így történtek a dolgok. Hogyha nagyon belepörgeted magad adott életszakaszodban ebbe, akkor ebbe bele lehet zakadni. Azt gondolom, hogy sokszor a vallás pszichiátriai osztályon olyan emberek vannak, akiknek a hite valamilyen szinte nem egészséges ismeretre épült, és valamit elképzeltek, és nem az elképzelésük szerint történtek a dolgok, és akkor ebbe beleragadtak, ebbe beleforogtak, és nem esett le a márvány darab, és nem tudják, hogy miért nem esett le. Tehát le kell esni. Annak így kellett volna történnie. Tehát azt mondom, hogy ha már azért néhány éve keresztény vagy, biztos, hogy volt ilyen az életedben, de hadd mondjam neked, hogy biztos lesz legalább egy, ami nagyon komolyan meg fogja próbálni a hitedet, és meg fogja mérni a szellemi életedet, és erre nekünk szükségünk van. Jobb könyvéből hoztam egy igeverset, amit nem régen olvastam, és úgy megdöbbentett, nem először olvasom már a Bibliát én sem, de nem is fedeztem még eddig fel. A Jobb könyvének a 6. fejezetének a 14. versét azt már régebb óta hordozgattam magamban, de azt követő igeverseket most fedeztem fel, és nagyon kapcsolódik a témánkhoz. Jobb könyve 6. fejezet 14-től a 17. versig így hangzik Isten igéje. Baráti szeretetre van szüksége a szenvedőnek, ha elhagyta is a mindenható félelmét. még egyszer mondom, baráti szeretetre van szüksége a szenvedőnek, még ha elhagyta is a mindenható félelmét. Ez jobb szavai. Aztán így folytatja. Atyám fiai hűtlenek, mint a patak, ahogyan a patak vize eltűnik. Amikor zavarosak a jégtől, ha olvadó hó rejtőzik bennük. De idővel visszahúzódnak, elapadnak a hőségben, fenékig kiszikadnak, vagy kiszáradnak. Erős kép, ugye jobbról azt érdemes tudni, hogy a régi világban, az ősi világban élő emberről van szó. Ő valószínűleg nem szemita, vagy ha szemita is volt, valami rokonságban lehetett a sémi népekkel, de egy Isten hívő ember volt, és komoly istenfélemben élt, még a gyerekeiért is áldozott nap, mint nap, és egy nap alatt gyakorlatilag mindent elvesztett, ki a feleségét. A felesége volt az, aki egy jó tanáccsal látta el, miután az egészségét is elvesztette, és cserépe kapargatta a sebeit, és kínjában szenvedett a porban. Átkozd meg Istent, és hajd meg! Ez volt a baráti szeretetnek a bölcsessége és tanácsa. Hát az asszony túlélte egyébként ezt az akciót, nyilván jobbra nézve, meg Isten nem akart új asszony neki. És jó, persze, helyreállt az élete, és sok mindent lehetne róla mondani, nagyon mély Isten közössége lett, hírből hallottalak, most már szírőszél látlak, ezt ismeri fel. Lettek gyerekei, minden volt, de nem ugyanaz. Tehát amit elvesztett, az soha nem kapta vissza. Mert ugye mindig mondom nektek, hogy egyik gyereket nem lehet a másikat betudni. Hogy most egyik meghalt, lett egy másik. Ez marhasság, hogy meghalt. Tehát azt már nem lehet pótolni, egy életet nem lehet pótolni. De más gyerekeket kapott, de soha nem nyerte vissza azt, ami elveszítette. Isten gondoskodott róla, megáldotta őt, és egy mély közösségbe vonta magával az Isten. Szóval a baráti, azaz bajtársi szeretetre van szüksége a szenvedőnek, és ebben benne van az is, hogy esetleg őszinte, szeretetből szívbővő kritikát mond a másiknak, hogy segítsen neki fölismerni dolgokat, a kérdéseket tesz fel. Ebben is benne van a bajtársiasság, a baráti szeretet. Tehát a szenvedőnek, amikor mindent Isten félelmét elhagyja, elfordul, vagy megrendül a hitében, azt mondja, hogy baráti szeretetre van szüksége, egy bajtársiasságra van szüksége. Még akkor is, ha ebben esetleg vannak keményebb szavak, amit el kell mondani a másiknak, de mindezt nem ítélkezésből, nem felülről mondja a másik, hanem mint aki tudja, hogy volt, van, vagy lehet ugyanebben a helyzetben. A büszke öntörvényű ember nem kíváncsi mások véleményére. A bölcs azonban nála tapasztaltabb tanácsadókkal veszi körül magát, és így van nagy esélye arra, hogy a csapdákat kikerülje. És több példabeszédekben igét hozhatnánk ide, tanácsodás kell a hadviseléshez, stb. Stb. Tehát azt lehet mondani, ugye, hogy ha bölcs vagy, akkor vannak körülötted olyan emberek, mielőtt döntést hozol, látod az életüket, meg vannak áldva, van, mert egy bölcsesség előtted járnak, megkérdezed a véleményüket, tanácsot kérsz. Hogy kikerüld esetleg azokat a bukásokat, amelyeket nem azért élsz meg, mert Isten nem szeret, vagy megpróbálja az életedet, hanem azért, mert rossz döntéseket hozol. Mert így is lehet szenvedni a rossz döntéseim miatt. Meg is fogjuk nézni a Bibliából. Jobbnak volt egy szomorú tapasztalata, amikor szembesül a hűtlenséggel. Hogy milyen hűtlenné váltak hozzá a barátai. Úgy elgondolkodtam, hogy ez milyen rosszul esett Jobbnak. Nem? Tehát akire ő számított, Hogy fontos volt, meg az életben is úgy jóba voltak, hát csalódott benne. Igaz? Neked is rosszul esne, nem? Vigyázz, zsivány vagyok. Csibész vagyok, most lépre akarlak csalni. És azon gondolkodtam, hogy persze, hogy rosszul esne mindenjunknak. No, de amikor te vagy hűtlen máshoz, vagy ahányszor Istenhez hűtlen voltál, vagy voltam, neki az hogy esett szerinted? Mert ha mi hűtlenkedünk, ő hű maradt, tehát az ugye nem sokszor látszik, mert Isten nem úgy viszonoz bennünket, de úgy ki tudunk kelni magunkból, amikor valakit igazságtalanságot élünk meg, hogy csak na, és magunkkal szemben meg olyan elnézőek tudunk lenni. Hogy hűtlenség jellemző az életünket, szerintem nap, mint nap. Nap, mint nap. Vannak olyan dolgok, ha este végig gondolod, hogy mi az, amiben esetleg nem feltétlen viselkedtél úgy Istennel, mint ahogy ő veled. Így van? Tehát mindig érdemes a másik oldalt is megnézni a dolgoknak, hogy bele ne forogjunk olyan élethelyzetbe és olyan keserűségbe, amiben nem az Isten akar bennünket forgatni, hanem magunkat, meg az ellenség akar bennünket beleforgatni. Vannak helyzetek, ugye a patak vize, hogy kiszárad, arra is igaz ebben a szövegkörnyezetben, ahogy a Jobb könyvében ezzel találkozunk, hogy azért olyan is van, amikor kifogynak az érvek. Tehát egyszerűen nem tudsz mit mondani. Van ilyen helyzet? Te találkozz egy élethelyzettel valakinek az életében, és azt mondod, hogy figyelj, nem tudok mondani el semmit. Nem is kell. Tehát tényleg van, amikor nincs mit hozzátenni. De ez nem lehet megmagyarázni, meg okoskodni. Érzed azt, hogy teljesen felesleges. De hadd mondjam neked, hogy nem feltétlen, a baráti szeretet az nem feltétlenül jelent okoskodást. Sőt, a legkevésbé. Az együttérzés, a baráti szeretet, az, hogy elérhető vagyok a másik számára, hogy számíthat rám, az nem jelenti azt, hogy én minden kérdésre tudom a választ az ő életében. És az sem jelenti, hogy minden kérdés az életében választ kell adnom. Mert nem tudok, csak azt üzenem, hogy figyelj, itt vagyok melletted. Nem értem én sem, mint ahogy te. Fogalmam sincs, miért történik. Nem tudok magyarázat adni, de egyet tudok. Imádkozok érted. És melletted vagyok, és nem képzelem azt, hogy érzem azt, amit te. Mert amíg nem mentem azon át, amint te át, mi így most, addig fogalmam nincs igazán azon, arról, hogy mi még te keresztül. És hidd el, ezt én tudom. De ezért nem lehet károsztatni magadat. Mert abban tudsz együttérző lenni, amin magad is átmentél. És amikor a hűtlenségről beszélünk, akkor szintén a hűtlenséget is ezzel a képpel hozza a Biblia, hogy ahogy kiszárad a patak, így jelenik meg a hűtlenség az ember életében. Az érzelmeink megcsalnak bennünket, és rossz helyzet értékelést eredményeznek. El tudod fogadni ezt a megállapítást? Az érzelmeink megcsalnak bennünket, és az érzések alapján rosszul, sokszor rosszul ítéljük meg a helyzetet. Nem a valóságnak megfelelően. Ugye ezt az igét néztünk meg, és találtam egy idézetet Dr. James Dobsonnak az egyik könyvében, ami ezzel a címmel van egyébként, amikor nem értjük Istent. Ezt írja. Nagyon kérlek, hogy figyelj erre a megfogalmazásra. Az érzelmi érettség egyik jele az a képesség és készség, amely felül emelkedik a múlékony érzéseken. És viselkedésünket az értelem és az akarat irányítja, nem pedig az érzések. Még egyszer mondom. Az érzelmi érettség egyik jele az a képesség és készség, amely felül emelkedik a múlékony érzéseken, és viselkedésünket az értelem és az akarat irányítja. Tehát érzelmileg életnek azt tudjuk nevezni, aki képes az érzelmein uralkodni egy magasabb rendű cél érdekében. Például, a gyerekek össze-vissza borogattak mindent, ki volt takarítva a szobába, és az anya látja, hogy egész nap dolgozott vele, és tiszta kupi az egész. Ugye, ha mérni lehetne az érzelmi aktivitást, akkor gőzöl le minden, és akkor az anya azt mondja, hogy mivel érzelmileg élet vagyok, most mit akarok? Ordibálni fogok, és vergődni fogok, és megmondom a férjemnek is, meg megmondom a gyereknek is, most a frankót, és úgy megmondom, hogy most már értsem belőle, vagy elszámolok egy párig, és azt mondom, hogy akkor nem akarom a háborúságot beengedni a házba, ezért azt mondom a gyerekeket, a nagy gyerekek, akkor én egész nap dolgoztam ezen, akkor most jöttök, és kitakarítjuk együtt. Hogy érzékeljétek, hogy mennyi meló ez. Ez helyre tenni, visszapakolni, összapakolni. És amikor érzelmileg éretté kezdesz válni, akkor kevesebbet fogsz rombolni, a fogok, rám is ugyanígy igaz, rombolni a férfiakról egy pár szót. Átjövök erre az oldalra. mert teljesen másképp gondolkodnak, érted? Fickó hazamegy, tele van mindenféle feszültséggel, az akotol az agya, meg kéne javítani, be kéne csavarozni, az asszony már kétszer mondta, a gyereknek ott van, tanulni kéne vele, menni kéne ide, menni kéne oda, házi csoport lesz. Tehát tele van az agya mindennel, hazamegy, és akkor a felesége megkínálja. Na jó, hogy hazajöttél már, hol volt eddig, képzel el, csinál, fogd meg ezt a gyereket, cumisztassa, ne tesse, gyere ide gyorsan, csinálj ezt, üljen, stb. Milyen? Ha enni akarsz, ott van, melegíts meg magadnak. De egyébként nincs is semmi, csináljál, ha akarsz. Az azt, hogy megküldi, kedves szavakkal. Csávó, még besépelt az ajtó. Feje két számmal nagyobb, le kell venni a sapkát, mert nem fér bele. És el kell döntenie, hogy akkor a következő néhány óra mivel fog telni a házba. Tehát most úgy rendesen, ahogy a csövön kifér, mindenkit helyére pakol, mint aki jól végezte a dolgát, leül és megeszi azt a vacsorát, amit maga csinált, és mindenki fogja be a száját. Vagy végig gondol, és azt mondja, nem szeretnék az egész heti, hétköznapi három aktív órából négyet tönkretenni. Mert ugye akkor forgunk az asszony egy másperc az ágyba. És akkor úgy tudsz elaludni, mi bocsánatot nem kérsz, hogy nem rendezed, mert hívő ember vagy, és a Szentlélek úgyis jelez, ha másnap reggel, akkor ugyanúgy kezd, mint tegnap este, az még rosszabb. És a napokig ezt csinálod, az meg még rosszabb lesz. És ha már ilyet csináltál, akkor tudod, hogy ezt nem akarod. És akkor kibökött, hogy bocsánatot kérek, és akkor még azt is fel fogod viselni, hogy akkor azért szépen elmondják neked, hogy azért, mert a gyerekeknek magas az igazságérzete, és ha már néhány évnél idősebbek a gyerekeid, azért hidd el, ők nagyon jól tudják neked, hogy kell viselkedni. És mikor csinálsz rosszat? Tehát szépen elmondják neked, és akkor még ezt is fél fogod hallgatni. Vagy pedig azt mondod, hogy Uram, angyali seregeket küldjél, mert ehhez az kell. Tehát maga Mihály arkangyal kell hozzá, hogy ezt itt most én képes legyek végigbírni. És akkor könyörögsz, esedezel, és átléped a küszöböt, a saját küszöbeidet is, és akkor azt mondod, hogy figyeljetek, kérnék 5 percet, jó? Hát hadd tegyem már ezt a cipőt, meg a kabátot, valamit tegyek a búrámba, és aztán szegelek, vasalok, matekozok, fizikázok, angolozok, tehát minden lesz utána, de 5 percet kérek. És akkor ezt így normálisan elmondja, normális fogadtatás, oké, persze, 5 perc, addig ráérünk. Annyit tudunk várni. Na persze, ez valamelyik családban történik, ezt én soha nem láttam, meg nem is éltem át ilyet. Biztos Dobzonnál olvastam, de ott nem. No, és akkor sorolhatnám a diákot, aki bemegy az iskolába, köszönjék már meg, hogy reggel felkeltem. Ne idegesítsenek, mert reggel ilyenkor nem felkeltem, hogy bejöttem iskolába. És a tanár azt mondja, doga. És ez már harmadik. Harmadik órán 3 doga. Hát én nem ezért járok iskolába, hogy én dolgozatot írjak. És akkor megy a gőzölés, a pukkadozás, az idegeskedés, a feszültségkeltés. Akkor a tanár is ugye, az is berág, az is ad nekik, akkor még keményebben. És akkor lesz egy balhé, nem szeret ott lenni, és tönkre megy az egész élete, és háladásról nem is beszél, és közel sincs az egész. Tehát igen, azt gondolom, hogy el kell dönteni, hogy érettek akarunk lenni, vagy életlenek. És melyik utat akarjuk választani? Milyen életet szeretnénk élni? Egy érett, érzem meg érett emberek akarunk lenni, vagy életlenek? És egyszer úgy akarunk viselkedni, már x évesen, mint hogyha 6 évesek lennénk. Hajlamosak vagyunk rá? Egy 6 éves gyerek hisztijével viselkedni? Erről fordul meg? Kívülről látnánk néha magunkat, szerintem azt mondják, Úram, Isten, ez a horror film. Ez már 18 pluszos. Ezt már nem is szabadna megnézni. Lehet, nem is én voltam. Annyit beszéltem, hogy ez ki is kapcsolt benne teljesen. Oké. Érzelmi érettség. Egyszer mondtam valakinek, aki úgy érezte az életben, neki van a legrosszabb dolga, mondtam, figyelj, te az életben még nehézséget eddig nem éltél át. Igazán téged az Isten mindez idáig a tenyerén hordozott. És amit mondjam neked, bármi történt az életemben is volt, ez is az is, én azt mondom, hogy engem az Isten mindez idáig a tenyerén hordozott. Hát ahhoz képest, amit embereknek át kell élnie, és hívők, ahhoz képest én, hát már majdnem a földi paradicsomban élek. Minden nehézséggel együtt, amit én nehézségnek tartok. És eszembe jutott Fanny Crosby, aki dicsőítő dalokat írt, napjában 6-ot. 6. Tehát olyan termékeny volt, hogy több kötetnyi énekeskönyv, kötetnyi dala van, amit írt. És tudjátok, hogy lett ez a hölgy ennyire termékeny, gyümölcsöző életű, úgyhogy csecsemőként egy szemgyulladás következtében félrekezelték, és megvakult. És úgy nőtt fel, hogy vak volt, az édesanyja hívő asszony volt, elvesztette aztán korán az édesapját, édesanyja szolgáló lett, hogy el tudja tartani a családot, majd emiatt ugye a nagymamá kezdte nevelni, és kívülről elkezdték neki megtanítani a Bibliát. És megmagyarázni neki a írásokat, és ő kívülről fújta Mózes 5 könyvét, az evangéliumokat, a példabeszédek könyvét, a Zsoltárok könyvét, fejből kívülről tudta. És majd aztán a vakok intézetére találtak, ugye Új-Angliában, és ott tanult, majd ott lett tanár, aztán férhez ment egy zongoraművészhez, kiválóan zenélt egyébként, nagyon magasan képzett zenész volt, de azt mondta, hogy olyan dalokat akarok írni, amelyen keresztül az emberek megismerdik Jézus Krisztust. 8 évesen a következő verset írta Fanny Crosby. 8 évesen. Vakon. Milyen boldog gyermek vagyok. Legyek bár világtalan, azaz vak. Eldöntöttem, hogy e földön nem leszek boldogtalan. Mennyi áldást küld rám az Úr, mely másnak nem aratott. Sírni, rinni, mert vak vagyok, nem tudok, és nem is fogok. 8 évesen. 8 évesen ez a vak gyerek élettebb volt érzelmileg, mint sok 50 éves ember ma. Később ezt mondta, ez volt a legnagyszerűbb dolog, ami valaha is történhetett velem. Egy másik alkalommal később, vajon hogyan élhettem volna ilyen szolgáltkész életet, ha nem lettem volna vak? Később segélyezése is foglalkozok elesettekkel, szegények felé szolgált vakként. És mondom, hogy rengeteg éneket írt. Az egyik ilyen ének, mi drága nékünk ez a jó hír, akik esetleg régebbi dalokat ismernek, vagy énekeltek, azok tudják, hogy például nekem ez egy nagyon kedves éneke volt. Ez nagyon erős, jó szövegű, igazi, evangéliumi ének. Van még egy pár azért ezek közül. Aztán, mikor a nehézségekről és a baráti szeretetről gondolkodtam, sokat tanultam ezen a területen akkor, amikor drága barátomnak, Pereczky Lajosnak a kislánya meghalt. Ez ugye úgy történt, hogy együtt voltunk, közös istentiszteletünk volt egy vasárnapi napon, és akkor kapta a hírt, hogy a kislánya rosszul lett, és kórházba szállították, ez ott vasárnap. Hétfőn elutaztak Spanyolországba, szív ugyanis ott volt akkor, egy keresztény táborban szolgált, meg egy óvoda is van ott, és segítőként volt ott. Egy nagyon komoly, odaszentelt életű hívő lány volt, 22 éves. Hétfőn azonnal mentek a szülei, Valenciában volt akkor már kómában a kórházban, és kedden a kislány hazaköltözött az Úrhoz. Úgyhogy ők már nem tudtak vele beszélni. És amikor jöttek haza, én ugye vittem a két testvérét Szilvinek, meg jöttünk haza együtt a budapesti repülőtérről, és hát úgy voltam, hogy én nem tudom, mit mondani. Nem is, ezek, egyszerűen nem lehet mit mondani, ez őrület. És akkor nem tudtam, mit kell csinálni, meg mit nem kell csinálni, hogy nem kell csinálni, csak azt tudtam, ott kell lenni mellette. És én nem tudom, hogy mit jelent ez, mit jelent elveszteni a gyerekünket. Fogalmam sincs. De egyet tudok, mellette tudok lenni a barátomnak. Amikor a legfájdalmasabb. És akkor odafele a gyerekei beszéltek. Visszafele meg Lajos meg a felesége beszélt. Én meg hallgattam. Nem is kellett többet tennem. És azt mondta a Lajos barátom, amikor beült a kocsiba, miért? Nincs értelme feltenni a kérdést, mert úgy sincs válasz rá. Ezért inkább meg se kérdezem. De egyet biztosan tudok. Isten jó. Isten jó. Ki segített kinek? És akkor szépen aztán elkezdett kibontakozni, hogy a rövid idő, amíg ott töltöttek, és megtudtuk azt is, hogy Valenciában a világon a 2-3 specialista közül az egyik ott volt orvosként a kórházban, aki leukémiával foglalkozó specialista volt. Tehát a legjobb kezekben volt a kislány, csak olyan agresszív volt ez a leukémia, ez a vérrák a gyermeknél, hogy összes is, és meg is halt 2 napon belül, tehát annyira nem lehetett megmenteni az életét. Álma volt a szívének, hogy elmegy Madridba tanulni. A spanyol nyelvet szerette. És felvették egy ösztöndíjra, eljutott Madrid, felvételt nyert, és akkor ő elment még szolgálni ott az egyik keresztény intézménybe, egy üdülő területen, hogy szolgáljon, tegyen valamit másokért. És még a naplójában is ezek voltak utolsó percben, és akkor rosszul érezte, rosszul van, de beírta, hogy de akkor is megteszem, és elmosogatok, és szolgálok mások felé, mert ezt kaptam az Úrtól. És akkor utána jöttek ezek a látomások, álmok, meg a naplóbejegyzései, amit egyébként akkor nem értettek sem a barátai, sem Szilvi, hogy Isten előre kijelentette, hogy el fogja vinni. Így utólag nem Szilvinek volt üzenet, hanem a szüleinek volt egy vigasztalás, hogy Isten, mikor nem is értik, hogy mi történik, és miért, és máj napig se értik, vagy ki érti. Tehát nincs válasz. Majd a mennyországban mindent fogunk tudni, de itt nem fogunk mindent tudni, úgysem. De Isten vigasztaló kegyelme ebben a... Hát, ugye meg lehet ebben bolondulni egyébként, ha valakinek nincsen hite. Egy vigasztalás volt, hogy igenis Isten látta, tudta, ismerte ezt a betegséget is, és nem meggyógyította, hanem magához vette ezt a gyermeket. Pál szavai juthatnak eszünkbe, amikor a római levélben 5. rész, 5. verstől mondja, a reménység pedig nem szégyenít meg. Miért? Mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk aratott Szentlélek által. Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus értünk istentelnekért. Hiszen még az igazért is alig, ha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja is valaki a halált. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Ez az áldozat, amit a Krisztus hozott értünk, és nem az, amit mi hozunk érte. Tehát mi néha a Krisztusért való áldozatot valami nagyon nagynak tüntetjük fel magunkban. De hogy gyúlik reménység a szívünkbe, ha meg tud fordulni ez bennünk, és fel tudjuk ismerni, hogy mi az, amit adott nekünk a fiában, Krisztusban az Atya. És ez a mi lelkünknek reménysége, és biztos horgonya. Aztán a Biblia, ha olvassuk, nem titkolja el előttünk azokat a életpéldákat, élethelyzeteket, amelyek a valóság. Szoktam mindenkinek mondani, hogy ha az Ószövetség kicsit nehezen megy neked, akkor ha Ószövetségben a törvénykönyvei közül akarsz választani, akkor olvasd a Mózes 5. könyvét először. Ez az összefoglalása gyakorlatilag. Legtöbb idézet egyébként a Mózes 5 könyvéből, az 5. van az Új Szövetségben. Aztán foglalkozz a zsoltárokkal. Példabeszédek prédikátor. Nagyon jó Ézsaiás próféta könyve. Még ha nem is ismersz minden történelmi hátteret, akkor is nagyon sokat fog belőle nyerni. De olvasd az igét. Hát az Új Szövetséget meg kiemelten. Azért, hogy a gondolkodásunkra és a szívünkre tudjon az örökké való Isten beszéde hatása lenni. Hogy mosson, tisztítson, tanítson bennünket. Ugyanis egy olyan világban élsz, amelyről a Biblia azt mondja, hogy ennek a világnak a fejedelme pedig, mit ír a Biblia? Ennél biztos többen tudjátok. A sátán ennek a világnak az ura. És ez nem változott meg, És mi ezen a földön, akik itt vagyunk keresztények, egy totál ellenséges világban élünk. Egy időig vagyunk itt küldetéssel, hogy világítsunk. De azért tudunk világítani, mert a sötét nagy. És erről Péter apostol több helyen beszél, majd a végén még hozni is fog egy bátorítás Péter leveléből, második leveléből ehhez. Tehát tudnod kell, hogy ebben a világban te, mint hívő ember, a sötétséggel nézel szembe. Nincs mit meglepődni az igazságtalanság, a jogtalanságon, a kísértéseken, az erőtlenségeken, sokszor a bukásokon és felállásokon. Nincs mit csodálkozni rajta, mert ez a világ az ördög birodalma jelen pillanatban. És univerzumokat mondom, tehát egészen mélységében, ugye második égig hatóan mondja a Biblia, ezt az uralmat, kiterjesztett uralmat az ördögnek. De nagyobb, aki bennünk van, mint aki ebben a világban van. Ezért tudunk mi megmaradni. Sőt, nem csak megmaradni tudunk, hatással vagyunk képesek lenni a sötétségben élőkre. Ezzel az isteni reménységgel, amely Krisztusban nekünk adatott, érdemtelenül. Ábrahám. Nagyon tanúságos Ábrahám életéből két nagy csoportot hozok ide elétek. Egyik, amikor Ábrahám azért állt fejre, és szenvedett sokat, sőt, generációkon keresztül szenvedték utódai, mert önfejű volt. Mert olyan döntéseket hozott, ami racionálisan jónak tűnt, de semmi köze nem volt Isten akaratához. Ugye éhínség volt azon a földön, ahol Ábrahám Isten vezetésére megérkezik, és eltelik ott néhány év, jön az éhínség, és akkor Ábrahám gondol egyet, és azt mondja, hát Egyiptomban ott a Nílus, öntözött kertek vannak, ott átvészeljük. Egyiptom jó hely lesz nekem, és a feleségemnek, és mindennel, amivel én rendelkezem. Onnan viszem a családot Egyiptomban. Meg is tette, de döbbenetes, ahogy az egyik rossz döntés hozza a másikat. Hogyan, ami, azok a döntések, amelyek nem az Istentől vett hitből fakadnak, hanem az emberi okoskodásból fakadnak, azok nélkülözik a biztonságot. Az ember bizonytalannak érzi magát. Nincs meg a hit alapzata az életében, az az isteni bizonyosság, hogy bármi történik is, ott vagyok, és azt teszem, ami az Isten akarata. Ábrahám kilépett ebből a isteni vezetésből. És következőt olvassuk, szemelvényeket olvasok csak a Mózes első könyvéből. Egyszer éhínség támadt azon a földön, ahol Ábrahám élt, ekkor lement Ábrahám, ugye akkor még, Egyiptomba, hogy ott tartózkodjék, mert súlyos éhínség volt azon a földön. Amikor már közel járt Egyiptomhoz, ezt mondta feleségének, Szárajnak. Nézd csak, tudom, hogy szép arcú asszony vagy. Ha meglátnak az egyiptomiak, azt mondják majd, ez a felesége. És engem megölnek. Téged pedig életben hagynak. Mondd, hogy a húgom vagy. Ez macsó. Hogy jó sorom legyen a te réveden. Rendes fickó. És életben maradjak általad. Rendesen beáldozza az asszonyt, érted? Jó feleség. Hát nekem is jó lesz végül is. Hát még hogyha valahol feljebb kerülök, akkor majd megosztozunk. Ez a hitnek az atya, kedveseim. Mondd, hogy a húgom vagy. Így is történt. Amikor Ábrahám Egyiptomba érkezett, az egyiptomiak látták, hogy nagyon szép az asszony, a fáraó főemberi is meglátták őt, dicsérték a fáraónak, és elvitték az asszonyt a fáraó házába, nyilván a hárembe. Azért tudjuk azt, hogy abban a korban hosszú ideig készítették a nőket, tehát nem egyből az ágyba vitték, hanem felkészítették az ágyra. Tehát valószínűleg, hogy a Jóisten kegyelme volt, és odáig nem jutott el Sára, hogy még a fáraó ágyába is befeküdt, és akkor most a legdiplomatikusabban fogalmaztam az egész történetről. Tehát oda vitték. És figyeljetek ide. Ábrahámnak pedig jó sora lett az asszony révén. Lettek neki juhai, marhái, szamarai, szolgái, szolgálói, nőstény szamarai és tevéi, ugye a nőstény szamar az, aki mert ugye az egy nagy érték volt, hiszen a szaporulat onnan van. De nagy csapásokkal sújtotta az úr Fáraót és házát, Abrám felesége Száraj miatt. Hívatta azért a Fáraó Abrámot, és ezt mondta. Mit tettél velem? Miért mondtad, hogy nekem, hogy miért nem mondtad meg nekem, hogy a feleséged? Ugrok, 16. rész. Akkor Száraj, Abrám felesége, jó csapat voltak, fogta szolgálóját, az egyiptomi Hágárt, akit innen hoztak Egyiptomból, és Szárajt nagyon aggasztotta, hogy nem tud gyereket szülni a férjének, ezért azt mondta, hogy hát annyira szeretné a gyereket, én nem tudok neki egy gyereket szülni. Itt van az én szolgálóm, szülnek egy gyereket, mintha az enyém lenne. Tudjátok, idealizáljuk a bűnt. Jónak tűnik. Jó ötlet, nem? Hát biztos fiatal csaj volt, mondtam rá, és hát elfogadom. Elfogadom, nagyon ártatlan volt, ez is szent embernek tűnt. Nem azt mondta neki, figyelj, csak Isten azt mondta, hogy tőled lesz gyerekem, ne haragudj. Tehát vigyed a szolgálat, azt mosogasson tovább, köszi. Én kimaradnék ebből a sztoriból. Hát azért ő is ráfanyarodott erre a dologra. Kellett ő is hozzá. Legyen az asszonyod, mondja neki, és ez 10 esztendő utána történt, hogy Ábrám megérkezik ugye arra a földre. És bement Hágárhoz, az pedig teherbe esett. Igen ám, amikor látta, hogy terhes, úrnőjének nem volt többé maradása és becsület előtte. Ezért Száraj ezt mondta Abrámnak. Miattad ért engem sérelem? Na most, kedves férfiak, voltatok már olyan helyen, ahol két asszony húzamosabb ideig veszekszik? Menj az anyósával fordítva. Éltetek már meg olyat? És erre nincs vége. Eszik egymás lelkét. Az nők, tudjátok, azok nagyon kifinomultak. Olyan kifinomultak abban, hogy hogyan tudjanak ártani a másiknak. Jól érezze. Jól kibeszélni. Jól megmondani. Szóval Ábrám szerint bevásárolt. Ott két asszony háznál. Ezek utálták egymást. Veszekedtek, marakodtak, szegény Ábrámnak a lelkét elmésztette ez a tehertétel. Mindezt azért, mert olyan döntés hozott, amit nem az Úr mondott neki. Ezért szenvedett. És akkor mondja neki Ábrám, hogy hiszen a te kezedben van a szolgálat, csinálj vele, amit akarsz. És akkor Száraj, jó, elkezdett rosszul bánni a szolgálójával. Ábrám 80 esztendős volt, amikor Hágár Izmael szülte neki. Aztán később Ábrám imádkozik, mert Isten mondja neki, lesz gyereked. Azt mondja, jaj, hát mondtad már annyiszor. Hát öreg vagyok, Sára is öreg. Hogy inkább áld meg Izmaelt. Meggondolatlan imádság volt. Megint össze-vissza beszélt. Mondta Isten neki, jó. Megáldom. Nagy nép lesz. Ezek lettek az arabok. Csomag leszállítva. Évezredeket határozott meg a zsidó nép életében. Ábrám rossz döntése. Ne gondold, hogy megúszod. Talán nagyobb Isten félelemmel kéne a dolgainkat vezetni. És amikor benne vagyunk a bajban, nem azt mondani, Isten miért engedte meg? Miért megkérdezted? Megkérdezted? Tudtad, hogy az Isten akarata? Ugye, ahogy hallottuk a bevezetőben, és nagyon világosan és egyértelműen Jézus példájából. Ábrám 100 esztendős volt, amikor Izsák született, tehát 20 évvel később. Amikor Sára nevetni látta, azaz kigúnyolni. Hát gondoljatok bele, itt volt egy ilyen 80 év körüli nő, akinek van egy kicsi gyereke. Hát ugye Izmael, meg már ugye felserjedt, egy 20 év körül fiú volt, és kirögte. Az anyám ezek nézná, hogy néz ez ki. És akkor azt mondta Ábrámnak, hogy tüntesd el innen ezt a fiút, mert ez nem örökölhet együtt az én fiammal. És akkor azt mondja Ábrámra a Biblia, hogy Ábrámnak igen rosszul esett ez a dolog. Hát 20 éve ez a fiú volt. Azért gondolj, ott nőtt fel, csak az övé volt az a gyerek. Szerette volna, és három dolgot is jelent a rossz eset, azt mondja, megremegett a szívében. Meg azt is jelenti, hogy hát azt mondja, Hát rossznak látta. Rosszul esett neki, hogy ilyet kell csinálni. És akkor azt mondja neki Isten, hogy figyelj, Ábrahám, ne esélj neked rosszul ez a dolog, ne akadj ki ezen. Hanem engedd ezt a fiút el, küldd el, én majd gondot viselek róla, mert meghallhatom a témátságodat. No, képszerűen leírva a Bibliában néhány fejezeten keresztül mélységében elolvasható történetet, azt szerettem volna csak érzékeltetni, hogy az életben nem csak olyan nehéz helyzetek vannak, amit a körülmények hoznak létre, hanem sajnos lehetnek olyan nehéz helyzetek, amit a saját rossz döntéseink miatt kell elszenvedni. Nagyon fontos, hogy idekorán nézünk szembe vele, és tudomásul kell venni azt is, hogy a rossz döntéseinek akár egy életen át tartó következménye lehetnek. Ezt a legjobb dolog, bölcs tanácsadókkal körülvenni magunkat, és Isten félelemmel kezelni a döntéseinket. Hogy tényleg Isten vezetése az életünkben, és ne jónak látszó dolgokat mondjunk Isten, tulajdonítsunk Istennek. Mert Egyiptomban való mellett ez egy jónak látszó döntés volt. Egy felelőssé teljes családapáé. És nem. Vissza kellett menni az oltárig Ábrahámnak, és helyre állítani a bűnbánattal kapcsolatát az Istennel, és onnan tudta tovább folytatni, ami kiesett aztán. Azok az évek kiestek, és még vitte tovább ezt a terhet a személyes és a családja életében. Aztán a következő fejezet Ábrahám életében már egy másik jellegű. Ez az Izsáknak a feláldozása történet. Tehát gyakorlatilag ez az, amikor Ábrahám felér a csúcsra. Tehát befutja azt a pályát, amiért született, és amikor a nap teljes elével fénik, azt mondja az ige, az igazaknak a fénye, világossága úgy fog növekedni, és odáig fog nőni, mikor a nap teljes elével fénik, ilyen erősen világít, ragyogja be a földet. És Ábrahámnak azt tudom mondani nektek, hogy ilyen ide növekedett a hite, hogy beragyogja a földet évezredek óta. Ábrahám hite. Ábrahám hite gyakorlatilag ragyog ma is. Azt mondja neki Isten, amikor fölcseperedik a fiú, az ígéret fia, az ígéret gyermeke Izsák, megszólítja Isten Ábrahámot, ő pedig így felelt, itt vagyok, Uram. Mit kell tennem? Isten ezt mondta, fogd a fiadat, a te egyetlenedet, vagy legdrágábbat, legszeretettebbet, legféltettebbet, akit szeretsz, azaz kívántál, vágytál rá, akiben gyönyörködsz, Izsákot, és menj el Mória földjére, és áldozz fel ott égő áldozatot az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Ábrahám lefeküdt aludni, hogy készüljön az útra, reggel felkelt és elindult. Fogta a fiát, a fát, a tüzet, két szolgát, szamarakat, tevéket, és elindult. Nem variált, meg gondolkodott, meg húzta az időt, hogy hát, ha Isten meggondolja magát. Ismerős? Hát ne lépjünk azonnal. Hát, ha Isten mégis csak más gondol, más mond. És akkor az emberek néha azt mondja, miért nem szól Isten? Isten megkérdezi, miért nem csinál, amit mondtam? Vannak ennek éveket töltenek el, úgyhogy Isten mondott nekik valamit, és nem csinálják. És csodálkoznak, hogy Isten nem szól hozzájuk. Hát és minek beszéljek, amikor nem csinál, amit mondok? És Ábrahámnak a változás, amin átment ezekben a rossz döntésekből fakadó szenvedések közepette, tanulni tudott. És a hibájából tanult. Azért ez egy mégiscsak egy nemes dolog, nem? Ha valaki tud tanulni a hibájából, és azt mondja, elszúrtam, elrontottam, de én nem akarom többé így az életemet. Változtatni szeretnék az életemen. És Ábrahám tudott tanulni belőle, és akkor azt mondta, Isten mondta, nem is értem az egészet. Hát Isten ígérte. Évtizedeket vártam rá. Most itt van, tinédzser lett ez a gyerek. Most a többi név szokása szerint, aki itt körülöttem van, áldozzam fel a fiamat, mert ott szokás volt. Tehát ismert volt ez a szokás. Miért? Csak ugye érzékelned kell az Isten szavait. Azt mondja, azt a gyerekedet, akiben gyönyörködsz. Akire vágytál, aki a legdrágább neked. Hozd el, és add nekem. Tehát ebben ez a legfontosabb üzenet. Add nekem, tedd az én kezembe az életét. Reggel fölkelt és elindult. És amikor odaértek a hegyhez, Mória hegyéhez, ugye ez az egyik hegy, domborulat Jeruzsálemben, ide épül föl a a templom. Itt áldoz Dávid Istennek, amikor megállítja a csapást, pusztítja a csapását az Úr. Ez a jebuszi ornán szérűje, amelyet megvásárol Dávid tőle, hogy fölépítse, ugye, hogy elkezdje a templom építésnek a terveit, és majd Salamon, az ő fia építi fel itt a templomot. És ez az a hely, ahonnan nem messze feszítik meg az Isten fiát, a názáreti Jézus Krisztust. Szóval odaérnek, és azt mondja a fiú, hogy apám, hát itt van a tűz, itt van a fa, de hol az áldozat? Ugye Ábrahám gondolni se akart arra, hogy a fia lesz az áldozat. Azt mondja, hogy fiam, majd Isten gondoskodik áldozatról. Ez azt jelenti, hogy majd Isten gondoskodik helyetted áldozatról. Odaérnek, föltette Ábrahám, megépíti az oltárt, föltette a fiát, és emeli a kést. Ez vadorzó. És akkor azt mondja, Biblia, egyszer csak Ábrahám felnézett. Tehát addig csinálta a dolgot, amit Isten mondott neki, vagy úgy gondolta, Isten mondja, vagy Isten azt mondja neki. Csinálta, nagyon csinálta. Egyszer csak azt mondja a Biblia, hogy felnézett. És akkor felnézett, meglátta a helyettesítő áldozatot. Ott a hegyen, ahol a názáreti Jézus megfeszítették, meglát egy áldozatikost. Megfogja, és Biblia azt mondja, azt áldozta fel a fiáját. És akkor azt mondja, amikor felnézett, az Úr hegyén van a gondviselés. Isten gondoskodott áldozatról az én gyermekem helyett. Mert ő a megváltó. És tudod, ma is így van. Amíg nagyon bele vagy koncentrálva a te cselekedeteidbe, azt csináljuk, nyomjuk ezerrel, de sokszor kilátástalanul tűnnek a dolgaink. És amikor felemeljük a szemünket, és rácsodálkozunk Jézus Krisztus áldozatára, az Istennek a végtelen szeretetére, akkor nem fogjuk azt, hogy Isten nem szólt. Nem szól hozzánk. Tudod, mit mond a Biblia? Hogy Isten utolsó szava az emberhez. Kicsoda? Jézus Krisztus. Isten utolsó szava az emberhez. Nem lesz több szó ebben a világban. Míg ennek a világnak vége nem lesz. Ez egy kijelentése van az Istennek. A názáreti Jézus Krisztus emelt fel a szemedet. Ő helyetted az áldozat, és a gyerekeid helyett is. Ezért szentek a gyerekeidek, és a gyermekeink. Az Úr gondoskodik. És a római levélben ki van fejtve ez, Ábrahámnak a hitét felragyogtatva, ezért, így a Róma 4.16-tól, azért adatott tehát az ígéret a hit alapján, hogy kegyelemből legyen. És így bizonyos legyen az ígéret, Ábrahám minden utóda számára. Nem csak a törvény alatt élőknek, hanem az Ábrahám hitét követőknek is. Ő mindnyájunk atya. Így Isten szín előtt, ahogyan megvan írva, sok nép atyává tettelek, mert hitte, hogy Isten megeleveníti a holtakat, és létrehívja a nem létezőket. Reménység ellenére, tehát a reménytelenségben léve is, reménykedve hitte, hogy Isten sok nép atyává lesz, teszi őt. Ahogyan megmondta, ennyi lesz a te magod, utódod, ugye. Mert hitben nem gyengült meg, amikor arra gondolt, hogy 100 esztendős lévén elhalt már saját teste, és Sára méhe is elhalt. Isten ígéretét sem mondta hitetlenül kétségbe, sőt megerősödött a hitben, dicsőséget adva Istennek. És teljesen bizonyos volt afelől, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni. Ezért Isten ezt be is számította neki igazságul. De az, hogy beszámította neki igazságul, nem egyedül érte van megírva, hanem értünk is, akiknek majd beszámítja, ha hiszünk abban, aki feltámasztotta a halottak közül Jézust, a mi Urunkat, aki halálra adatott bűneinkért, és feltámasztatott a megigazulásunkért, helyreállásunkért. Ábrahám itt a Mórián gyakorlatilag befejezte a pályáját. Még élt utána, és nagyon rövid gondolatok még vannak az ő életéről, de gyakorlatilag Ábrahám a Mória hegyén elérkezett oda, amiért született. Ahogy mondtam, ragyogó csillagként került az égboltra. És aki feltekint és látja Ábrahámnak hitét, azóta ez egy iránymutatás számunkra. Ábrahámnak hit egy iránymutatás, egy bátorítása számunkra. felét a csúcsra, a híd csúcsára, és beragyogja az égboltot. És aki feltekint, az látja ezt. Amikor Ábrahám föltekintett, fölemelte tekintetét, és lát, hogy ott van a kos, így mi is megláthatjuk Krisztust, aki a Mória mellett feszítetett meg. A hívők élet példája a jelenleg élők számára és az utódaink számára ugyanilyen csillag lehet. Fanny Crosby 1920-ban született. És a 20. század elején, 1915-ben hunyt el. De amikor elmondtam az ő bizonyságtételét, máj napig ható bátorítás a mi számunkra. Igaz? Rég elköltözött már. De a hite ragyog, mint a csillag. Hogy a csillagok vezetik a hajósokat a tengeren, úgy vezetik ezek a bizonyságtételek a mi életünket is, és bátorítják, hogy bízzunk az Úrban, és ne adjuk fel. Ámen? Ragyogó példa. Dániel ezt így foglalja össze. Az okosok fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezetnek, mint a csillagok mindörökké. Mindenki erre vágyik, hogy valami olyat tudja letenni az asztalra, ami örökké híres lesz. Valami emlékezeteset alkotni. Éhívő életet. Örökre megmarad. Örökre megmarad. És beszélhetnék, de nem részletezem, József életéről, amikor úgy tűnik, hogy elhagyott mindenki. József nagy álmokat kapott. Meg is osztotta a családjával. Hát, hogy ott is volt egy kis családi nevelési probléma, mert hát ugye ő volt a kedvenc fiú. És mivel ő volt a kedvenc gyerek, törvényszerű, hogy a többi utálta. Tehát ugye azért azt mondom, hogy nem feltétlen voltak példás szülők, vagy minden tekintetben példák. Pontosabban példák lehettek, elrettentő példa ebből a szempontból, hogy ezt semmiképpen ne csinálja senki, hogy legyen kedvenc gyereke. Na ugye a kedvenc gyereknek a hiúsága, az önérzete, az öntudata, a többi, magát a többi fölé pozicionálása, ugye meg is jelen nála, és akkor rendesen megosztotta velük, hogy Istentől mit kapott, azaz mindenki le fog borulni előtte, a testvér is, meg az apja, meg az anyja is. Hát kivehet a biztosítékről az összes a gyerek, a tesóival, még ami nem volt kivehve addig. Ezért el akarták tenni a láb alól. És talán Júda, vagy Rubennek köszönhette, hogy végül is, hát nem megölték, hanem eladták rabszolgának. Mégiscsak rendes fiúk ezek, nem? És így oda kerül Egyiptomba, jutalmul a nagy álmaiért, bekerül egy magasrangú tisztségviselőnek a házába, szép arcú, tiszta tekintetű, tiszta szívű fiatalember volt, ami kívánatosan romlott lelkeknek. Igen. És szemet vetett rá az asszony, a házurának a felesége. József félte az urat, elmenekül, nem adja magát ebbe a bűnös kapcsolatba. Az asszony ugye asszonyként működik, hiúságában, meg hát ugye a renoméját is védeni kellett, feljelenti a férjénél, hogy a fiú meg akarta erőszakolni. És akkor a tiszta szívű, igaz lelkű József, akinek még pont ezt hiányzott, bekerül börtönbe. Illusztris társaság, kivégzés előtt lévő két hivatalnok álmodnak, József isteni bölcsességtől látható, a Szentlélektől való ajándéka volt erre, profétai lélek volt benne, megmagyarázza az álmokat, és megígéri neki az mindkettő, de hát ugye a pohárnok menekült meg, hogy megemlékezem rólad. Kihozlak innen? Hát visszahelyezik a tisztségébe, úgy elfelejtette, mint sokan egyébként elfelejtenek másokat, amikor jobb dolguk lesz, meg Isten is elfelejtik. Nagyon imádkoznak, míg baj van, és akkor jó dolguk lesz, már el is felejtették, mit imádkoztak. Ez is így volt. József ott volt, és úgy nézett ki, hogy semmivé válnak az álmai, mindenki elhagyta őt, összetörve. Semmi más nem maradt neki, csak az Úr. És a csakot nagyon idézőjelbe teszem. És egy napon fordul a kocka, József bekerül gyakorlatilag már fiatalemberként, nagyjából 30 évesen a fáraó házába, és a második ember lesz a birodalomban. Viszont a szíve olyan volt már, hogy a hatalom nem mámorsította meg, alázatos lelkületű volt. Kész volt megbocsátani a testvéreinek, és kész volt segíteni is rajtuk, és sokakon még segített, és így maradt meg Isten választott népe a földön túlélve az énséget. Isten gondoskodott rajta keresztül. De azért József, amikor benne volt a sűrűjében, nem biztos, hogy értette, mi történik vele. Meg nem ezek voltak az álmai. Csak hogy az álmaink hogy teljesednek be, amit Istentől kaptunk, annak van egy útja. És egyáltalán nem biztos, hogy az út az rögöktől mentes. Sőt, ellenkezőleg. Az, hogy József szív elbírja azt a fajta tekintét és hatalmat, meg kellett töretnie. És így vált alkalmassá arra, amire Isten kiválasztotta. És utolsó gondolatsorként, meg hoztam még egy videót is, amit szeretném, ha megnéznénk együtt, mindjárt levetítjük. Van, amit utólag értünk meg. Mózes könyvében azzal megírva, hogy aztán elveszem kezemet, mondja Isten Mózesnek a hasadékról, és meglátsz engem hátulról, mert az orcámat senki sem láthatja meg. Tehát azt mondja a Biblia, hogy ebből egy tanúság van, hogy vannak dolgok, amikor megtörténtek, már túl vagyunk rajta. Vagy később látjuk meg az értelmét, mert nem bírnánk felfogni. Meg se értenénk az adott helyzetben, hogy mit miért kell úgy történnie, aminek történnie kellett az életünkben. De Isten igéje azt mondja, hogy hátulról, és ez is lehet, hogy ez a hátulról való meglátás nem a mennyország lesz, hanem már a földön, mint ahogy József életében is ez nyilvánvalóvá vált. Amit nem érted, hogy miért történik, később aztán megértette. Mondja is a testvéreinek, hogy ne sírjatok, nem ti csináltátok ezt. Ez azért történt, hogy Isten megmentse az életeteket. És ez volt az útja. Így tudta ezt megtenni. És milyen hálás vagyok, hogy eszköz lettem Isten kezébe. Nézzük meg ezt a kis videót, valaki segítsen majd. Ő szenvedett, hogy nekünk békességünk legyen. És tudjátok, a szabadítást, az Isten szabadítását felfogó ember reakció is benne volt ebben a videóban, hogy akkor azt mondja, hogy először a bűnös ember azt mondja, ne bűnös vagyok, ne fogja, szennyes vagyok, ne érints engem. Nem kell ez. Nem. Amikor a szabadítást átérezem, azt mondta, hogy csak rád van szükségem. A zsidókhoz írt levélben az elhangzottakhoz most már csak igéket fogok olvasni, és ezzel be is fogom fejezni ezt az igehirdetést. Zsidókhoz írt levél 11-es fejezetben van szó a hit hőseiről. Ezek hit által országokat győztek le. Igazságot szolgáltattak. Ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, tűz erejét oltották ki, kart élétől menekültek meg, betegségből épültek fel, háborúkban lettek hősökké, idegeneket seregeit futamították meg, asszonyok feltámadás révén kapták vissza halottaikat. Másokat viszont megkínoztak, akik nem fogadták el a szabadulást, hogy dicsőségesebb feltámadásban legyen részük. Mások megszégyenítések és megkorbácsolások próbáját állták ki, sőt, még bilincseket és börtönt is. Megkövezték, megégették, szétfűrészelték, kart ére hányták őket, jók és kecsék bőrében bujdostak, nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve, sínlődve azok, akikre nem volt méltó ez a világ. Bolyongtak pusztában és hegyeken, ballangokban és a föld szakadékaiban. És mindezek, no a hit által elnyerték az írás jó bizonyságát, nem teljesült be az ígéret, mert Isten számunkra valami különbről gondoskodott, és azt akarta, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre, ne nélkülünk üdvözüljenek. Mindkét csoport a hit hősei csoportja volt. Egyik dicsőséges, emberi mérték szerint dicsőséges dolgokat élt meg. A másik emberi mérték szerint kudarcokat élt meg. Mégis azt mondja a Biblia, hogy ezek hit által elnyerték az írás jó bizonságát. És azért történt mindez, hogy még tartsanak egyelem. Hogy te meg én megtérhessünk. Péter apostol leveléből fogok olvasni egy pár szót, pár igét, mindjárt. de még a zsidókhoz írt levélből. Igen. 10. rész 37-39-es versek. Mert még egy igen-igen kevés idő. És aki eljövendő, eljön és nem késik. Az én igaz emberem pedig hitből fog élni. És ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek. És Péter második levele, 3. rész 17-18-as verse zárásként. Titeát szeretteim, mivel előre tudjátok ezt, vigyázzatok, hogy az elvetemültek tévegései el ne sodorjanak, és saját biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek. Inkább növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Ővé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.